Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Megalázott embervilág, stációk 1-től 5 című kiállításról fogunk beszélgetni, mely a Tatabányai Múzeumban tekinthető meg, és melynek alkotó művésze Lois Viktor, akivel a riportot is készítettem. Meséljen a kiállításról, hogy jött létre maga az ötlet, hogyan született a megalázásnak az ábrázolása szobrászati módszerekkel.
Hát ez kicsit visszamegy, mint minden az időben, mert én 87-től egy nagyon nagy szériát indítottam el, az én hangszervilágomat, ami pont a Tatabányai Múzeumban van egy nagy-nagy gyűjtemény, a hangfürdő épületében, ami egy régi bányászfürdő volt, és mi aztán átkereszteltük hangfürdővé, hiszen koncerteket is rendezünk ott. Tehát ebből a nagy korszakból próbáltam én kicsit kijönni, új gondolatot megtalálni, hogy az ember ne ússzon el a saját világába, és ez 2000 tájékán újra átgondoltam, hogy mit lehetne csinálni még, ami engem izgat, és ami a világban is aktuális. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy én kicsit mindig rávilágítottam a problémákra. A hangszerek előtt ugye voltak a járművek előtt voltak a bútorok. És a bútorok 1980-ban indultak. Miért? Mert ugye akkori időkben a bizonyos szocializmusban csak mondták, hogy mindent biztosítanak, de még semmit nem lehet kapni a boltokban. Tehát én azt döntöttem el, hogy én megcsinálom a magam úgymond fogyasztói rendszerét, tehát az én bútoraimat én csinálom meg, az én járműveimet, bicikleimet én, és a hangszereimet, amivel ugye játszom és koncerteket, szintén én. Nem vagyok ráutalva a rendszernek az adományára, vagy egyfajta ugye húzd meg, erezd meg módszerrel, hogy adok is, meg nem is, csak legyél lojális. Tehát nekem nem kellett egy lojalizmust ugye sugároznom az akkori rendszer felé, mert teljesen független lettem ezáltal. Tehát nem kellett várni, hogy a boltokban most mi fog megjelenni, esetleg egy kicsi kis korrupcióval megszerezni, ha túl kevés érkezett. Ismerjük azt a kort. Na most 2000 tájéken újra felötlött egy nagyon nagy téma, ami ugye az emberiséget sújtja már nagyon régóta, és ez az emberi viszonyok. Lehet magyarázni mindenféleképpen, hogy tanítással, vagy bármi új módszerekkel fel lehetne oldani, akár az interneten. Az interneten volt a nagy vágy, hogy majd akkor a kommunikációval az emberek jobban megismerik egymást, és minden békésebb és jobb lesz. Hát látjuk, hogy az se a felé haladt. Nos, a 2000-es években ugye az volt a téma, amit én is átéltem keményen, tehát a függetlenedésem, a függetlenné válás, az nem ment olyan egyszerűen, hiszen mindenki figyelt, mindenki próbált visszahúzni vagy eltéríteni arról az útról, tehát egy csomó-csomó, hát úgymond szóbeli, vagy akár anyagi, úgymond büntetést kaptam, tehát nem voltak kiállításaim, nem vásároltak, vagy bármi. Tehát erre is tulajdonképpen aztán később teljesen immunis lettem, tehát én csináltam a magamét ezektől a úgymond kisebb koncoktól függetlenül, mert akkor ugye megfogták a művészt, hogy itt és itt lehet vásárolni, a múzeum vásárol, vagy valaki vásárol. Na most ez miből állt? Hát azért az emberek ugye szeretik ráerőltetni a maguk egóját a másikra. És ez a ráerőltetés bizony a mai napig zajlik, ha körbenézünk a világa, mennyi háború van. Ez az ego bizonyos népektől eredve ugye a másik népet kiszorítani, leszorítani, vagy akármi történik. A mai világban is, szerte a világon, mennyi háború van, csak gondoljuk el. És ami a legfontosabb ebben az üzenetben, majd ezt kifejtem, csak most így általában gyorsan átfutok, az, hogy ez nem felejthető. Tehát a megalázás, a megaláztatás nem felejthető. És ez generációkon átível. Tehát ez egyszerű bántás, akár fizikai bántás, vagy bármi más, azért idővel elmúlik, ugye? Az ember megbocsát, elmúlik. De egyfajta megaláztatás, az generációkon keresztül megy. És ezt látjuk bizonyos népeknél, akár a Közel-Keleten bizonyos események zajlanak most is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Na most az egész ugye elindult, hogy hogy tudom én ezeket a szituációkat, a helyzeteket a népek elé úgymond láthatóan, vizuálisan bemutatni. Mert erről beszélnek már régóta. Könyveket írnak, előadásokat tartanak, de hát semmire nem haladtunk, ugye? Na most ebből következett az, hogy én olyan szituációkat mutatok be a műveken keresztül, amelyek szobrok lényegében, és fából készülnek, és fémalkatrészekkel egészítem ki. A fa egy könnyen erodálható, könnyen pusztítható anyag. Miért választottam fát? Pont emiatt, hogy nem csak a megaláztatás szituációját mutattam be, hanem az időt is. Tehát ezért van az, hogy jelenleg az ötödik stációnál tartunk, de én kiállítom az elsőt is, és ha tovább működik a széria, akkor mindig az elsőket is kiállítom a legújabbhoz képest, hogy lehessen látni, hogy az idő mennyit rongált, hogy múlt el az idő a legelső munkán is. Tehát az emberek érezzék, hogy az idővel is kell dolgozni.
Milyen fafajtával dolgozik? Mert ugye van kemény fa, meg puha.
Hát, mi most szerencsém volt, a Tatabányai Múzeum, pontosan az Ibaris Kanzen területén kiszáradt egy cseresznyefa, és ebből a cseresznyefából majdnem az egész szériát meg tudtam alkotni. És akkor a szomszéd is szólt, hogy neki meg kiszáradt egy diófája, és tavaly azt kivágtam, azt is kifaragtam. Tehát főleg gyümölcsfákat szeretek faragni, mert sokkal összetettebb fa, mint a tölgy nagyon reped, nagyon kemény, a fenyő ugye meg eléggé szálkás, a felületét nem lehet jól megmunkálni. Tehát ezeket a helyzeteket létrehozva azt akarom bemutatni, hogy mindenki kerülhet egy ilyen helyzetbe, ahonnan szinte lehetetlenség kikerülni. És a kikerülés reménytelensége okozza azt, hogy tovább gördül az időben ez a fájdalom, ez a fajta megalázott helyzet. Tehát én mindig úgy mondom egy nagyon képletes dologgal, hogy az oroszlán, mint csúcs ragadozó, mielőtt megöli a gazellát, soha nem áshatja meg a gazellával a saját sírját. Most ember erre mennyi alkalommal erre ugye képes volt és csinálja is. Most nem is akarok belemenni ebbe a szituációba, hogy mit érez, aki tudja, hogy lelövik, de még ott áll egy fél órát, vagy akármennyit. Ez a gondolatsor soha nem jött le, még sehol, csak ugye mutatják, igen, gödör, és akkor egy durranás is kész. De hogy ott mi történik ez alatt, azt senki nem tudja. Most ez azért egy feltáratlan dolog, és miért van a kapcsoló beiktatva ebbe a játékba? Ugyanis minden szoborhoz egy motorral működtetett mechanizmus szolgál. Na most a mechanizmusról van szó. Tehát a gépezet azt sugallja, hogy az ember berekül ebbe a mechanizmusba, amit nem ért, nem tud kiszabadulni onnan, és ez a mechanizmus fogva tartja. Tehát segítség honnan jöhetne egy másik embertől mondjuk, aki kiszabadítja őt onnan. És ugye ott van a kiállítóteremben egyik fő helyen az a bizonyos kapcsoló, amely elindítja az összes villanymotor, tehát minden...
Tehát egy kapcsoló indítja itt
az összeset. Igen, az összeset. Lényegében ezek nem mozgószobrok már, mint a korábbi, úgymond kinetikus mozgószobraim, ezek csak rezdülést okoznak. Tehát megrántják az illetőt egy kicsit. Ugye a furcsa helyzetekben az ember kicsit megremeg, megrándul, az eléggé fontos reakció idő ahhoz, hogy valami történni fog. Most ez nagyon kis idővalum, tized másodperc, század másodperc, igazából nem is tudjuk, hogy mikor indul el az a dolog, ami ugye gondot okoz, vagy galibát okoz, vagy nagyon rossz szituációt okoz, ezért csak a szobraim jelen pillanatban rezdülnek. Tehát mindig jöttek most művészek, és akkor ezek, hát ez egy csalódást okoztál, mert ezek nem mozognak, nem forognak. Hát nem az a cél. Na most ugye ott van a kapcsoló. A szituációt látva az ember eldönti, hogy csak nézi, és végül is egyfajta szimpátiával, vagy egyfajta konklúzióval leköveti azt, hogy mi történik ott. Ezek a figurák hogy állnak, milyen helyzetben vannak, vagy ő előgerjeszti a saját rejtett indulatát, és megnyomja a kapcsolót arra hivatkozva, hogy nem vagyok biztos, hogy ez a megalázott szituáció tényleg olyan. És akkor, mikor megrezdülnek, élővé válnak a helyzetek, a figurák, ezzel az egyetlen kis rezdüléssel. Tehát azt jelenti, hogy valóban ez egy életszerű helyzet. Ez nem egy mesterkélt, kitalált dolog, ahol halott fából egy nem létező valami ott Tehát nem ad olyan erős sugallatot, mint hogyha csak nézzük ezt a poharat itt az asztalon. Ez a rezdülés, ez még élőbbé teszi az alkotást, sőt, élővé teszi az alkotást. És eldöntheti az illető, hogy ő most elindított egy dolgot, hogy megteszi-e a jövőben még egyszer ezt. Tehát van egyfajta ilyen tanúságtétel abban, hogy jó, elkövettem, de legközelebb próbálok nem belemenni ebbe a helyzetbe. Van, aki nyomkodja ész nélkül, tehát lényegében szinte szétrázatja a munkákat, bár nem rázodnak szét, mert úgy csináltam meg, de az indulat olyan mélységig jön elő, hogy egyszerűen olyan reakciót vált ki, hogy elkezdi nyomkodni folyamatosan. Tehát összes mű rezdül, zörög, rázkódik, tehát túl reagálja a dolgot, azzal, mert nem érti. Nem érti, hogy hogy kell ezt megoldani. Tehát nem gondolja át, hogy ezt meg lehet oldani, vagy nem nyomom meg a gombot, és egy szimpátiát érzek a szobrok iránt, vagy ha már egyszer megnyomtam, abból is egy tanulság szűrhető le, hogy még egyszer nem teszem meg. De aki elkezdi nyomkodni, az már tudja, hogy semmit nem reagált le, semmit nem érez az egészből. Ő benne van ebben a mai korban, ebben a felgyorsított korban, ahol egy mozdulattal ugye ki lehet iktatni bármit a okostelefonról. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ugye az, hogy megalázott embervilág, ez a fő cím, és ugye az alcím a stációk 1-5, mert az, hogy a széria folytatódik, és szeretném folytatni, mert ez szinte végtelen, szinte az ember képes a végtelenségig generálni ezeket a helyzeteket, nem tud megállni, pedig az lenne a jó, hogyha béke lenne minden szinten. Úgy érzik, hogy ez egy nagyon nagy provokáció. Miért kell ezt feszegetni? Hiszen mindenki megaláztatott egyszer valaki által. El akarja felejteni, vagy el akarja takarni, vagy ki akar kerülni belőle. Csak hogy ezt nem lehet elfelejteni. Pont azért, mert a generációk foglalkoznak vele. És a történelem során ilyen hosszú periódusok alatt ezt sikerül konszolidálni a helyzetet.
Személyes tapasztalatok alapján szűrte ezt le, vagy pedig a történelmi események vezették erre a gondolatra?
Hát a személyes tapasztalatok voltak a döntőek, tehát ha én már egyszer átéltem, akkor ezt
szeret... a több generációra gondolok.
Most a több generáció az egy kicsit történelem, tehát most nem menjünk vissza, mert az... De a magam átélt érzéseit próbáltam megosztani úgy mással, hogy én már túl vagyok rajta. Tehát én már túlléptem rajta. Én már megoldottam valahogy ezeket a dolgokat. De hogy tudok segíteni embereken, akik még benne vannak, vagy ne találtam pont? Bele fognak kerülni valamiért, valahol. Nem tudni, hol. Tehát ez egyfajta tapasztalatmegosztás és egyfajta segítség, hogy gondolkodjanak rajta. Tehát maga a gondolatra való rávezetés is már segítség.
Probléma felvetés.
Igen, igen, igen. Az már egy segítség. Az már valamit próbál megoldani. Ez így alakult.
Milyen konkrét helyzetek jelennek meg? Mik azok a helyzetek, amik önmagában a megalázást mint fogalmat szoborban meg tudják jeleníteni?
Hát a legelső figura négy kézláb áll, és a hasa alatt van ez a bizonyos szerkezet. Tehát négy kézlábra állítva, ugye, mint úgymond lemegy kutyába egy rossz kifejezéssel, bármi történhet. Tehát nincs cselekvőképes helyzetben, hiszen a lába keze foglalt, érinti a talajt. Nem tud szabadulni, nem mozdulni, és alatta a szerkezet még úgymond rásegít erre a kemény helyzetre. Akkor van egy másik figura, aki hanyat fekszik, és a hasán forog ez a, vagy mozdul ez a dob. Ez a mosógép dob, ez nagyon fontos, mert ez olyan, mint egy fareszelő, lehet látni a szobor mellett a fűrészport is, pontosabban, amit a gép ledarál, lecsiszol erről a szerkezetről, tehát azt is lehet látni, hogy az idő múlik, tehát ez a szerkezet azért a idő kereke is egyben. Tehát azért a drámaiság mellett ott van az irónia. Tehát egy fanyar, groteszk irónia. Van egy munka, egy régi disznóforrázó teknő, amit nem kellett a múzeumnak, mert van sok, de kidobni nem akartam, mert végül is egy elég szép ősi dolog, valamikor sok-sok évet csinálták, évtizede. Szó igazán rágta, lefestette mindegy. Na ebben van egy lapos arc a közepén, és két dob lögdösi az arcot jobbra-balra, csak ennyit mozdul. Annak az a címe, hogy érme arc, fürdik mosolyában. Tehát olyan, mint a pénzérmén, ugye volt akárkinek a feje a pénzérmén, fürdik mosolyában. Tehát ebben a kényszeredett helyzetben sem kell elveszíteni a reményt, ha mással nem humorral, vagy akármivel próbáljuk átélni. akkor van a főmű, ami a terem közepén van, és lényegében ez lehetne a kiindulója az egész történetnek. Két figura így háromszögben hasal két mosógépdobon, és egy nagy alma közepén, amiben az egész test, ugye a két test becsatlakozik. Tehát a két figurának egy közös feje van. Ennek az a címe, hogy Ádám, Éva és az alma. Tehát az eredendő szituáció, amit az emberiség úgymond bűnösnek tűnik, de ugye ott is azért vannak ilyen kis kibúvók, hogy akkor most ki a bűnös? Az Éva, aki megkívánta az almát? Vagy az Ádám, aki leszakította az almát? Tehát már a két nem között is van egyfajta párharc, egy örökké dúló vita, hogy mégis is kikövette el az eredendő bűnöt. Én meg azt mondom, hogy mind a kettő benne van a játékban, ezért van az alma, mint a tudás, fejben lévő agy, a tudás ugye központja, egyesítve, tehát közösen kell vállalniuk a játékot, és közösen kell élni ezzel a helyzettel az idők végezetéig. Most ez is egy érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy igen, hát ez inkább az alma úgy néz ki, mint a tök, és akkor a tökfejűekről van szó. Nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a kérdést, nem lehet elfutni a kérdéstől, hogy akkor megint vannak valakik, akik hibásak, vagy nem jól kezelik a világot. Tehát nem lehet felosztani az emberiséget, hogy én jó vagyok, valaki rossz, hanem ez egy egység. Mindenkinek van probléma, mindenki lehet jó, mindenki lehet rossz. A jó emberben is vannak rossz indulatok, a rossz indulatú emberben is vannak néha jó gesztusok, furcsa módon. Tehát ezt nem lehet így szétválasztani, szétaprózni, hogy akkor én nem vagyok benne. Ez egy furcsa dolog, mert ugye a hangszereket a 80-as években azért kezdtem el készíteni, ott is volt egy ilyen kérdés, hogy a képzőművész zenészek ugye azt mondták, jó, én festő vagyok, hát nem kell sok mindent felvállalni a zenei oldalon, hogyha rossz a zene. No de hát ha rossz a képek, akkor azt mondja, hogy hát igen, akkor én most zenélek. Tehát mindig volt egy kis kapu, ahol el lehetett bújni a felelősség alól. És igen, azt mondtam, akkor legyen a képzőművészet és a zene együtt. Ezért kezdtem ilyen gépi hangszereket gyártani, most itt a Bemozina vettük fel a zenét, ezzel furcsa módon, és akkor jöttek a művészek, azt mondják, hogy most mi van? Akkor most lezártam én ezt a menekülő utat, ami a művészek fejében mindig ugye nyitva állt. Én mondom, nem akartam lezárni, csak megmutattam, hogy lehet megoldani, hogyha egységbe van a dolog. Csak egységbe van, nincs más. És furcsa módon még mai napig is működik ez a zenei része a dolognak, a hangszerkészítés, most ugye Amerikában élek, ott is egy teljesen új világ tárult föl, az ottani emberek is csodálkoztak, mosógép, dob, meg ilyen-olyan alkatrészek, háztartási alkatrészekből ilyen hangszerek, és zenét játszunk, de nem zörgünk, mint ahogy el lehetne képzelni. Akkor megjön a másik kritika, hát ilyen futurisztikusan kinéző hangszerek mellett miért csinálunk mi? Népzenét, vagy jazzt, vagy rockzenét, miért ilyen tradicionális zenét játszunk? Na erre akkor az a válaszom, hogy én megalapoztam a jövőjét egy újfajta zenei kísérletnek. Lehet, hogy most születik meg az a csecsem, aki később megérti. Lehet, hogy mi már nem értjük meg, hogy mi került a kezünkbe, hogy ezt hogy lehet folytatni, és hogy lehet ezzel komolyan ugye elmerülve játszani. Beérkezett a zenei világ egy nagyon-nagyon bezárt, túl hangolt világba, és ugye lényegében a fejlődése a zenei hangszerek a zongorával szinte véget ért. A zongora az a hangszer, ami a tökéletes, ugye a hangszerek királynője. Azok után jöttek mindenféle elektronikus hangszerek, de azok csak imitálják a zongorát, tehát a szintetizátor vagy bármi. A klasszikus zene is megfeneklett a 20. századra, mert kijátszották az összes variációt. Tehát a 20. századi zenében, ugye a 60-as években a zongorát lehangolták. Úgy próbáltak új darabokat írni, hogy a húrok közé papírgalacsinokat vagy köveket tettek rá, egy új hangolási szisztémára próbáltak modernebb vagy újabb zenét generálni. Na hát mindegy.
Úgy is végére értünk a kiállítás bemutatásának, egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you. Hallgassák meg a riport folytatását a művészi elképzelésekről, illetőleg a tervekről, megtapasztalatokról.
Mennyire hatott a szobrászati alkotásokban az, hogy Amerikába költözött? Új gondolatokat, újfajta szemléletet hozott-e, illetőleg ha igen, akkor milyen formában?
Hát el kell, hogy mondjam, hogy nekem a karrieremet újra kellett kezdeni. Én a régi műveimet használtam fel, hogy bemutassam ezeket. Ez a megalázott embervilág például Magyarországon indult el, tehát ők se tudják, hogy miről szól az egész. Nekik egészen más kultúrájuk van. Amihez egyfajta idősíkban elérkeztem, az azt jelenti, hogy 2014 Magyarországon is megtörtént ez a fordulat ezzel a kiállítással, tehát látják az itteni művészettel foglalkozók, hogy most már nem a hangszervilága döntő, hanem ez, és most ott is szeretném folytatni, tehát ott is vannak nekem úgymond már bekészített tárgyaim, amit ott szeretnék folytatni, ugyanígy, mint itt, majd meglátom, hogy ők hogy reagálják le. Az is egy nyitott kérdés, mert náluk minden rejtett. Tehát nem lehet úgymond a problémákat nyíltan elmondani egymásnak. Ez a tipikus szőnyeg alá söpörjük a problémákat, és majd a pszichológus megoldja sok-sok pénzért. Hát amikor ugye a magyarok veszekednek, kiabálnak, meg mit tudom, hogy milyen módon kiengedik a gőzt, néha nem a legjobb módszerrel, ott mosoly van. Még akkor is, hogyha nagyokat kell nyelni, majd a pszichológus megoldja később a nagy depressziót. Tehát Amerika más világ, és bizony, akik onnan tudósítanak, meg kell, hogy mondjam, nem igazán a valósággal foglalkoznak. Én Boston mellett élek, úgymond vidéken, ahol igazi Amerika van. Tehát ott van az a bizonyos amerikai álom, a fehérre meszelt faház, a mindig lenyírt fű a kertben, és úgymond multikulturális nagyvárosok. Ott minden megtalálható, de az nem tükrözi azt a országot, amiért az egész dolog elindult. Tehát a biztonság, az abszolút biztonság, a jólétnek egyfajta állandósága, tehát hogy évente kétszer-háromszor el lehet menni nyaralni, Karib-szigetekre vagy bárhová, ami nálunk még a Balatonra való eljutás is kérdés, de mindegy, ez más világ, tehát ezt kell érteni, hogy az az ország így rendezkedett be, így őrzi az elért eredményeit. Ez nem semmi gond. Inkább az az érdekes, hogy magyarok nem tájékozódnak arról, hogy ez bizony kőkemény munkával lehet csak ott is megszerezni. Például a fiam is jön ki október-novemberben. Miért? Megmutassam neki, hogy amit ott kint felépítettünk, azt kemény munkával építettük föl. Tehát azt senki nem készítette elő nekünk, vagy nem ültünk bele a kézbe, a jóba. El kell képzelni egy 1950-ben bezárt kőbányát, egy gránitbányát, ahol már a fák benőtték az utat, nincs ott semmi. 2003-ban ősszel meglátom, azt mondom, hogy ez nagyon kemény lesz ez a munka, hiszen semmi nincs ott, se villany, semmi civilizáció, de a párom azt mondta, hogy kezdjünk bele. Ő álma volt, tehát amerikai álom. Én figyelmeztettem, hogy az álomnak ugye vannak következményei. És hát eléggé sok-sok nehézség után elértünk oda, hogy most már jönnek az emberek, és túrákat vezetnek hozzánk. Most van egy projektünk, ha így szabad kifejezni, ez most a harmadikán indul, ez most már a negyedik szimpózium, gránit szobrász szimpózium. Kiástunk az alapokból, meg a szennyvíz csatorna árkából hatalmas köveket, hiszen kőbánya. Úgy kell elképzelni, hogy a jégkorszak teljesen legyalulta azt a részt. Ott van a kő. Nincs takaró talaj, szinte alig van. A fák úgy a repedésébe próbálnak, ahogy megkapaszkodni. Tehát nagyon kemény hely. Ezért a farmereknek beletört a bicskájuk. Hiába próbálták ugye a köveket elgörgetni, vagy valamit találni. Nem ment. Na most egy ilyen helyen hatalmas mennyiségű köveket kiszedtünk, és összeraktuk egy nagy kőhalomra. És tudva levő, hogy a mi területünk nem túl nagy az amerikai léptékhez képest. Ezért mondtam a páromnak, hogy itt szoborparkot így, ezen a kis területen nincs értelme megoldani, mert egy nagy zsúfoltságot okoz. Erre kitaláltuk azt, hogy ebbe a kőhalomba faragjanak a szobrászok egy-egy művet, ami kilátszik. Tehát rölívszerűen, vagy majdnem háromdimenzióban, de mindenképpen a kőhalomba marad a munka. És az a címe, hogy új művészet archeológia, tehát az azt jelenti, hogy északkeleten nem volt semmilyen archeológiai hagyaték, mint Egyiptomban, ahol most ásnak, ásnak és ásnak. És mi mindig találnak, és nem tudjuk megérteni, hogy hogy lehetett az, hogy az alatt az idő alatt ennyi mindent alkottak ott Egyiptomban. Nem csak a piramisokat, hanem mindent, ami lehet. Itt nálunk ugye nem lehetett mást kiásni, csak követ. Most ebben a kőhalomba belefaragjuk a jövő szempontjából egy üzenetet. Az akkori időkben én úgy képzelem, hogy az embereknek volt idejük művészettel foglalkozni. Most nincs. De mégis van egy csoport, de most már az egész világra nézve, tehát van tajvani művész most, angol művész, magyar, amerikai, tehát a világ minden tájékáról próbáljuk összeszedni a művészeket, akik hajlandók rácsatlakozni az ötletre, hogy igen, a művészet néha csak, nem azt mondom, hogy szórakozás, de egyfajta gesztus, egy könnyed gesztus, amit később az emberek észrevesznek, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes dolog. Tehát ezt a gesztust szeretnénk megoldani, hogy a művészek csak faragnak oda valamit, nem kapnak pénzt érte, csak ellátást, és ebből a sok-sok műből, ami kitüremkedik a kőhalomból, összeáll egy nagy mű, egy hatalmas nagy kinti tárlat, amiben millió különböző felfogású szobor van benne. Tehát ez egy nagyon érdekes kísérlet. Ezt nem tudnánk megcsinálni itt Magyarországon, és nem tudnánk úgy megcsinálni Amerikában, hogy csak amerikai művészekkel, mert már nincsenek olyan sokan, akik ezt a gesztust megelőlegezik a művészet irányába.
A gránitnak a faragása az hatalmas nagy különbség a fához képest, vagy a fém megmunkáláshoz. Nem jelentett ez problémát?
Nem, mert most már azért a gépek olyanok, gyémánt koromokat kitalálták a gránit faragáshoz, egy csomó minden technikai újdonság volt. A régi időkben tavaly volt egy szobrász nálunk, magyar ráadásul, és kérdezem, hogy hogy lehet, hogy ezeket a nagy gránit szobrokat Egyiptomba faragták, és ráadásul bronz szerszámokkal. Azt mondja, a bronz szerszámnak tompa volt a vége, azok ilyen pikkelyes módon, lassan, nagyon lassan lepikkelyesítették. Tehát nem úgy, mint most, hogy bemélyítünk majdnem egy 5 centi mélyen a gránit koronggal a gránitba, és akkor vésővel kiütjük, és haladunk. Nagyon gyorsan haladunk, úgymond. Akkor volt idő. Ha nem az illető, akkor a fia folytatta ezt. És egyszerű bronzszerszámokkal. Tehát még a vésőnek még hegyese volt. Tehát azt gondolom, hogy más volt az időtartam akkor, mint a mai időben. A mostani szerszámokra egy kicsit gyorsabban lehet haladni, és ha már vésőről van szó, favéső, vagy kemény, fémhegyű gránitvéső, csak annyi a különbség, hogy az ember például a gránitvésésnél többször rácsap a kezére, amire védeni kell, mert a visszarugózás, tehát a gránitnak a visszaütő ereje, ez egy régi fizikai törvény, sokkal erősebb, mint a fája, farugalmasabb, tehát a véső jobban beszalad akkor, mikor ráüt az ember. A gránit ilyen szempontból egy kicsit nehezebb, de különböző technikákkal megoldható.
És akkor ez a kőhalom, ami áll, ez egy szilárd, biztosan álló, nem fog itt legördülni semmi, tehát ilyesfajta veszély nem merül föl?
Nem, mert egy nagy eszkavátorra, de nagy géppel raktuk össze, és akkor ugye mondtam a kezelőnek, a gépkezelőnek, hogy nyomkodja meg, tehát mozgassa meg a géppel, hogy az biztonságosan összeálljon.
Mert hogyha az ember arra gondolja, hogy erőteljesen megmunkálja, az egész megmozdul.
Nem. Hát ott tonnás sziklák vannak, tehát az úgy azért a saját súlyánál ül. Tehát nincs azzal gond.
Említette a Távol-Keletet is, hogy onnan is van szobrász. Az ő megközelítése a magyarhoz, vagy az amerikaihoz képest gondolom nagyon eltérő, hiszen teljesen más szellemiségben nőtt föl. Érzékelhető ez a szobrászati alkotása során is?
Hát a párom tajvani, Massachusettsben, Bostonban tanult a Mőszt Egyetemen, ráadásul figurális és nyugati, főleg olasz figurális szobrászatot. Na most nagyon ügyes. Érdekes módon soha nem adtak neki megbízatást, hiszen az amerikaiak nem gondolták volna, hogy távol-keleti képes egy európai ábrázolást olyan tökéletesen létrehozni. Azt kell, hogy mondjam, ők már mindent tudnak, amit itt Európában kitaláltak, vagy beinvestáltak, mint ötlet, vagy forma. A nyugati kultúrának egy kicsit borzongást okoz, hogy akkor most mi lesz a jövőben. Semmi. Csak egy úgymond birodalom letűnik, és egy másik birodalom feljön. Ez a történelem mindig volt így.
Viszont egy teljesen más szemléleti móddal.
Igen, ez egyértelmű, hogy a kelet eddig aludt, ugye a nyugat próbálta gyarmatosítani, próbálta elfoglalni, próbálta mindenét beerőszakolni az úgynevezett oktatási szisztéma szerint. Például a japánok nagyon szépen átvették a német oktatási szisztémát, ami fegyelem, magolás. Hihetetlen, hogy ugye a távol-kelet is most már mindent tud nyugatról, az egész fogyasztási kultúrát tudják, ugyanúgy vesznek hamburgert, mint itt, tehát azzal már nincs gond, ugyanúgy építenek felhőkarcolót, mint Amerikában, tehát azzal sincs gond. Ami különbözik, az a munkatempó és a munkabírás. A lényeg az, hogy ugye míg Amerikában is a piszkosabb vagy keményebb munkákra vendégmunkásokat alkalmaznak, Európában szintén. Nézzük Németországot, törökök dolgoznak többségében, vagy balkániak, mindegy. A fehér ember egy kicsit ellustult. A kínaiak mindenféle munkát elvégeznek. A piszkost és a tiszta munkát is, tehát a komputerkezelést, ugye, amiben nagy agyak, mert programokat írnak, és a kínai étterembe való főzést és a mosogatást szintén elvállalják. Ők inkább a munka tempójuk, a munka morálukkal fognak úgymond feljönni, és már fel is jöttek. Az, hogy mi lesz Európában, szerintem, ezt így nyugodtan belemondhatom a rádióba, Európa egy múzeummá fog átváltozni, egy nagy múzeummá, nem változik, hanem már az is. Az itt lévő népesség egyszerűen múzeum őrré fog átváltozni. Tehát Kínába fogják gyártani az összes szükségletet a világon, amit az emberek szeretnének vásárolni. Egy nagy gyárra alakult át Kína, és amikor a munkásoknak van elég pénzük, szabad idejük, akkor átjönnek Európába megnézni egy hatalmas kontinentális múzeumot. Tehát ez lesz Európából egy kontinentális múzeum, és az itt ülő lakosság múzeum őr lesz. Ugyanis a munka többségét át fogják oda vinni, tehát a gyárakat, mindent. Jó, marad egy kis high-tech kutatás Amerikában, tehát az nagyon, ugye ott is szívják el az agyakat, úgymond a világ minden részéről. Tehát azt ott történik, a kutatás és a felfedezés része Amerikáé lesz, a gyár része lesz Kínáé, és Európa pedig a szórakozás és a múzeum, látogatás, szabadidő eltöltés, hévízen ülni a jó kis meleg forró vízben, amit én is szeretek, ugye, ez lesz Európa. Nem tud mit csinálni, hát a lakosság öregszik, a lakosság egyszerűen lelassult.
Elég riasztó ez a kép, térjünk vissza a megalázásra. A megalázáshoz való hozzáállás, az amerikaiak ugye a szőnyeg alá söprik ezeket, igen, és majd a pszichológus megoldja.
Igen.
Mit csinálnak Távol-Keleten? Hogyan állnak hozzá? Fölmérhető ez?
Távol-Keleten van egy más szisztéma, tehát nem az ego szisztémája van, ugye, hogy az ember egyedül viseli el ezek a dolgokat, vagy egyedül kell, hogy keresztül menjen rajta, és majd ugye a pszichológus segít. Távol-Keleten a család. Tehát a családban marad minden. Tehát a családon belül oldják meg a kérdéseket, bármilyen gazdasági problémákat, csődöket, esetleg valamelyik testvér csődbe megy, akkor a család kisegíti. Tehát nem hagyják ott, mint a rossz fiú a Bibliában, ugye a tékozló fiú, elherdáltad a vagyonrészedet, akkor csinálja, mit csinálsz. Nem, ott a család kisegíti. Akkor is tűzön, vizen keresztül kisegíti, ha a családtag rossz, ha jó, mert a család a legfontosabb.
És az egész család elbukik?
Nem bukik el. Nem bukik el, mert olyan sokan vannak. Tehát a családban van minimum 5 testvér. Tehát az 5 testvérből valaki biztos, hogy ki tudja húzni a másikat a rossz helyzetből. Megint csak az van, hogy a család nagy. Tehát nem egy gyerekből áll, vagy egy gyerekből sem, és akkor ugye a szülők megöregszenek, senki nem segít rajta. Ott nagyon lehet látni, hogy 80 éves öreg nénik, bácsik beszélgetnek, de közben tolják a babakocsit, mert a fiatalok dolgoznak, de ők meg rájönnek a gyerekekkel foglalkozni. Tehát egy nagyon komoly munkamegosztás van a családon belül.
Többféle dolog fölmerült, hogy Amerikában ez a projekt beindul, és hogy ott is esetleg a megalázással kapcsolatos alkotások bevezetésre kerülnek. Van-e másfajta elképzelés, vagy ezek hogyan, milyen formában fognak megvalósulni?
Hát a másfajta elképzelés először is a kinti kút műszti központunkat szeretnénk jól működtetni, tehát ez egy nagyon nagy feladat az ottani gazdasági körülmények között, hogy életben maradjunk, ha már ennyit dolgoztunk érte. A mi távlati terv, és amint most itt Magyarországon is körbenéztünk, Csehországban, Szlovákiában is körbenéztünk, egy ilyen 3 kontinens rezidens szisztéma. Az azt jelenti, hogy a központunk Contemporary Arts International, ez a szervezet Amerikában van. Ide futnának be az információk, innen küldenénk művészeket Tajvanra vagy Magyarországra. Tehát Tatabányán a régi családi házból próbálunk egy ilyen rezidencia házat alakítani, ahol művészek hosszú időre, akár 6 hónapra is el tudnak jönni Magyarországra. A magyaroknak nagyon-nagyon rossz híre van kint, mert azonnal akarják, amit akarnak, és mindenen átgázolva. Tehát én ezért már tanultam az amerikaiaktól, hogy nem lehet ezt csinálni, és nem is érdemes ezt csinálni.
Akkor ezt a kérdést még fejezzük.
A kelet-európai központ úgymond Tatabányán lenne, a régi családi házban, és akkor innen lehetne elmenni Szlovákiába, pontosabban Pozsony mellé Somorjára. Ott az egyik barátunk már régen felújított egy régi zsinagógát, ebben van kiállítási lehetőség, és a régi iskolában pedig vannak a szobák, a lakások, ahol rezidensek, írók akár, képzőművészek dolgoznak, és Tajonon már van egy szerződésünk egy ugyanilyen helyen, régi cukorgyárban a város nem pusztította el, tehát odaadta a művészeknek, és egy kulturális központ alakult, tehát a nagy épületekben vannak színházak, kiállítótermek, műtermek, ezt Salonnak hívják, és ez Tajnan városában van, Dél-Tajvanon. Tudni kell, hogy Tajnan volt az ősebb főváros, úgy mint Tokió előtt Kyoto, tehát ott van az irodalmi központ, ott nincsenek is felhőkarcolók, ez egy kis város a maga módján, aki őrzi a tajvani kulturális tradíciót. A Nemzeti Irodalmi Múzeum ott van, és egy csomó minden. A város nem is akar úgy felfelődni, mint Tajpej, ahol van, mit tudom én, 101 emeletes torony, a világ egyik nagy magas tornya volt egy ideig. Nos, ez egy érdekes dolog, és ott nagyon komótosan lehet diskurálni a művészetről. Tehát amíg úgy kint az utcákon zajlik az őrült forgalom, az élet, a nyüzsgés, és akkor bemegyünk egy ilyen elvarázsolt szigetbe, kulturális sziget, és ott le lehet ülni, beszélgetni, eszegetni, kóstolgatni a kínai konyhakultúrát. Ez nagyon-nagyon érdekes világ, és ezt mi tudjuk szervezni. Tehát ide Európába, Tajvanról Európába, vagy Tajvanról Amerikába, és így tovább. Tehát ez a hármas kombinációnak ugye sok verziója van, és itt megint csak arról az van szó, hogy mi szeretnénk megismertetni művészeket egymással. Cseréljék ki a gondolataikat, ismerjék meg egymást, legyenek barátok, keressék fel egymást később is, ha lehet, függetlenül tőlünk. Tehát egy egész más világot próbálunk kiálmodni ebből a furcsa zűrzavarból, ami körülvesz minket. Hát nem tudom, mert azt mondták, hogy idealista vagyok, meg a párom is idealista, én mondtam, hogy nem csak idealista, én radikális idealista vagyok. Hiszek abban, hogy talán a szellem, az emberi szellem megőrizhető az anyagi javak ellenében.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Balatonfüreden, a Vasari villában, miközben szabadban rajzolgattunk, magyar művészek Itáliában 1810-1860, Címmel nyílt egy kiállítás, amely mintegy 20 alkotó több mint 100 grafikáját mutatja be. Középpontban a tájképfestészet áll, mégpedig nem is akármilyen tájképfestészet, a Grand Tour mozgalomnak az eredményei, vagyis egy olyan mozgalomé, amit az arisztokrácia indított, de amelyik aztán a művészeket is elérte. Itáliába igyekeztek, ahol nemzeti kolóniákba tömörülve tanulmányozták az ókor és a reneszánsz, valamint a baroknak az emlékeit, meg persze a legújabb festészeti irányzatokat. Ekkor itt festettek először a természetben az alkotók olyan festményeket, aminek a természet állt a középpontjában. Ferenc István szobrász például a Bertel Thorvaldsen műhelyében dán mester mellett alkotott, ott tanulta meg a klasszicista szobrászat alapjait. Markó Károly Firenzében festett, ott telepedett le, és egy laza kolónia alakult körülötte, Molnár Ferenc, Ligeti Antal, Kovács Mihály tanultak például tőle. Barabás Miklós pedig másfél évet töltött Itáliában, ennek eredményeképpen ismerkedett meg William Leitch angol festővel, akitől az angol akvarell festészet technikai fogásait tanulta el, illetőleg egy új látásmódot a természettel kapcsolatban. De a kiállításon szerepel Balassa Ferenc, Kozina Sándor, Barabás Miklós, Molnár József, Libai Károly Lajos, Gróf Forra Iván, Kisfaludi Károlynak is számos alkotása, akik elsősorban papíron dolgoztak, hiszen a szabadban ezen volt a legegyszerűbb alkotni. Az 1840-es évektől kezdtek az olajképek divatba jönni, így idősebb Markó Károly és Ligeti Antalnak láthatók olajfestményei is. Hogy külfölddel is össze lehessen hasonlítani, néhány Canaletto, Piranesi és Panini munka is látható a tárlaton. Egészen más világba visz minket a székesfehérvári új magyar képtár, ahol a teázás szokásától a félelmetes sárkányokig, amit tudni illik a kereti porcelánokról, címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon a Szent István Király Múzeum iparművészeti gyűjteményének a darabjait állítják ki, kiegészítve néhány kölcsönzött darabbal a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeumból. Kultúrtörténeti bevezetésnek szánják, ahol a kínai és japán kerámia speciális alapanyagait, kerámia formáit mutatják be, illetőleg eredeti funkcióikat. Ugyanakkor nem feledkeznek meg arról sem, hogy a 19. században éppen a nagy világkiállításoknak a hatására divatba jött a keleti tárgyak, köztük a porcelánoknak a használata, arisztokraták, jómódú polgárok egyaránt szívesen vásárolták, és ennek a keleti láznak a hatására következtében kifejezetten európai piacra szánt japán és kínai exportporcelánok érkeztek nagy mennyiségben, meg persze európai utánzatok is. Szintén Székesfehérváron a Fekete Sas Patika Múzeum időben viszel minket nagyon távolra, Császárportrék 11 címmel, most már a Krisztus utáni 4. század utolsó negyedében járunk, az akkor uralkodó császárokat mutatják be, mint embereket, leírások alapján és ábrázolások alapján, illetőleg éremanyaggal is illusztrálva a bemutatót. Debrecenben, a Déri Múzeumban viszont a Magyar Kard Napja címmel látható egy kiállítás, amelyek a 17-19. Századi kardokat, szabjákat mutatja be, köztük a leghíresebb magyar pengéket, a Máriás pengéket és a Fringia feliratos szabjákat. De láthatók művészeti alkotások, mint például a Rugandász metszete, Tán Mór díszszabjás főura, Széchenyi és Veselényi arcképe, vagy éppen Barabás Miklós Gál László tábornokról festett portréja. A kiállítás törzsanyagát ugyanakkor a magyar vívás sporttörténete alkotja, Keresztesi Józseftől egészen az 1956-ban Tókióban az egyéni kard olimpiai bajnoki címét elnyert Pézsma Tiborig. Keresztesi 1851-ben nyitotta meg vívótermét, és évtizedeken át tanította a vívás tudományát. Később Toldi Miklós sporttanár és vívómesterképző intézet vette át ezt a szerepet, ahol a kétszeres olimpiai bajnok Jékelfalusi Piller György is vívott. de megemlékeznek Elek Ilonáról, aki az 1936-os olimpián tündökölt. Körmenden dr. Battyányi Stratmann László Múzeumban a paraszti gazdálkodás eszközei a Vasihegyháton és az Őrségben címmel nyílt kiállítás, tehát itt Körmend térségének a néprajzi régióját mutatják be, a paraszti gazdálkodásnak a legfontosabb területeit, az erdőgazdálkodást, földművelést, gyűjtögetést, állattartást és a különböző termékeknek a fogyasztásához és raktározásához kapcsolódó folyamatokat. Hasonló folyamatokat Szentendrén is bemutatnak a Szentendrei Skanzenben, ahol a Juh éve kapcsán sajtok és sajtkészítők láthatók augusztus végéig. Másfajta mesterségekkel lehet megismerkedni Szentesen a Csallány Gábor kiállítóhelyen, Mesterségem címere, régi korok kézműves kellékei a Koszta József Múzeum régészeti gyűjteményéből. Címmel látható még az év végéig ez a kiállítás, amelyet a múzeum munkatársai a Szegedi Tudományegyetem régész hallgatóival együtt hoztak létre. 7000 év kézműves remekeit mutatják be, tehát az őskortól a középkorig, és többek között olyan tárgyakat is, mint csiga alakú mécsest a római korból, illatszeres üvegcsét, vagy éppen üvegből készült cipellőt. Herenden a Herendi Porcelánművészeti Múzeum alapítványa Unikum egy legenda palackban címmel nyitott időszakos kiállítást, ahol a Cvak Múzeum egy interaktív kiállítással mutatja be az Unikumot. Pontosabban az Unikum receptjét nem lehet megismerni, de a gyártás állomásaiba bele lehet tekinteni. Egy kisfilm foglalja össze az Unikum történetét, és a készítésekor felhasznált gyógynövények is megismerhetők. A herendi porcelánokhoz pedig úgy kapcsolódnak, hogy Cvak Sándor, a Cvak család 6. generációjának a képviselője elmondja, ahhoz volt szokva, hogy a családban a herendi porcelán és az Unikum két állandó kellék volt, elengedhetetlenül fontos valamennyiüknek az életében. A családdal kapcsolatban egy érdekesség, Cvak Péter, tehát Cvak Sándornak a atya, amikor emigrációba kényszerült, egy bőröndöt vitt magával, nos, ez a bőrönd végigjárta vele Amerikát is és Európát is, és most megtekinthető. Baján a Baja Szent Istváni Bunyevác tájházra szeretném fölhívni a figyelmet. Bajai bunyevácok építészete és lakáskultúrája a 20. század elején címmel látható itt egy néprajzi kiállítás. A bunyevácok délszláv eredetű horvát nyelvjárás beszélő római katolikus vallású népcsoport, amelyik a 17. század végén költözött erre a vidékre, és itt a tájház egy jellegzetes épületüket mutatja be, a szegényebb fajtából, de hagyományos stílusban. 1979. július 1-én nyílt meg, és a néprajzi gyűjteménye a Baja Szent Istváni Orlavácz Katalin hagyatékából áll össze, illetőleg a ház utolsó lakójának, Sokcsevis Józsefné Szekulics Katalinnak a tárgyaiból. A telket, amikor értékesítették, ketté osztották hosszában, tehát tulajdonképpen egy fél telek, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, de jól mutatja, hogy a nyeregtetős náddal fedett vertfalú lakóházak hogyan néztek ki az 1860-as évek, illetőleg a századforduló utáni korai időszakban. Jellemző magukra az épületekre a szoba, konyha, szobabeosztás, valamint egy kamra és egy istálló kapcsolódik hozzájuk. A gangfal pedig nem fehérre meszelt, hanem színes mintás festéssel lett díszítve, előre megtervezett saplonok segítségével, ahogy ez a 19.-20. század fordulóján Baján meg környékén máshol is szokás volt. A konyhában különböző konyhai eszközök tekinthetők meg, illetőleg két oldalt a két szobának a fűtését biztosító kemence és annak a kellékei a piszkafa szénvonó, meg persze a sütőlapát is, majd van az egyik szoba, az úgynevezett első szoba, ez két ablakos és az utcára néző helyiség, ez felel meg a magyar tiszta szobának, a funkcióját tekintve, nagyon szépen berendezve, hímzéseknél jellemző a fehér színnek a szeretete, és a tisztaság iránti igény. Nemrégiben hallottuk, hogy Vácott milyen fontosnak tartották a tiszta alsóneműt. Nos, itt a bunyevácoknál is így volt, és kiderül a tájházból, hogy a fehér neműt 11-szer mosták át házi szappannal, ezután kemény fa hamuból készített lúghoz 11 üst vizet melegítettek, és ezzel forrázták le még a ruhát. A másik szoba a hátsó szoba volt. Ebben a hátsó szobában jelen esetben bölcsöt lehet látni, illetőleg egy babinát, ami egy étellel teli kenyérruhával letakart kosarat jelent, ezt a gyermekágyas asszonyokhoz vitték. Láthatók itt szentképek, hiszen nagyon vallásosak voltak a bunyevácok, és keretezett fényképek, amelyek nagy családra utalnak. Illetőleg olyan képek, amik például a pünkösdi királyné járásának a szokását elevenítik föl. A hátsó szobában található meg a szövőszék, ez egy nagyon fontos foglalatosság volt, amelyik még a század előn is jellemző volt rájuk. A hátsó szobát alápincézték, bort és zöldséget tároltak ide, illetőleg a pince után léckerítéssel leválasztott gazdasági udvar következik. Ennek első helyisége a kamra volt. Itt halmozták föl mindennapi élethez szükséges dolgaikat. Érdekesség, hogy mennyezetét nátszövettel készítették, és ezt nem tapasztották be agyaggal. Végezetül a millenárison a dinoszauruszok élete kiállítást is szeretném megemlíteni. Ez egy oktató jellegű kiállítás, interaktív, több mint 5 mozgó dinoszauruszt mutat be, triceratopsot és tyrannosaurus rexet például, történelmileg autentikus világban, de mint egy játszótéren, játszani lehet velük, meg lehet festeni őket, lovagolni lehet rajtuk, de az is kiderül, hogy mekkorák voltak, mit tettek, hogyan éltek. Egy előre megadott útvonalon lehet végighaladni, és az út során például dinoszaurusz tojásba is bele lehet ülni. Előzetesként pedig a szombathelyi Vas és Skanzent említem, ahol Sólepárlás az Adrián címmel fog 20-án egy kiállítást nyílni. Egy olyan folyamatot mutat be, amely az 1950-60-as években még működött ezen a területen. Fakapákkal kotorták egyre nagyobb kupacokba a sót a tengerparton, Pirán környékén, nyári munkában, úgyhogy itt egy olyan lakókörnyezetet alakítottak ki, ami kifejezetten ehhez a nyári átmeneti jelleghez alkalmazkodott. A sógerevjézők házai voltak ezek. Maga az itt kiállított anyag egy vándorkiállítás, képekkel és tárgyakkal idézi fel a múltat a Szecovjei Múzeumnak a gyűjteményéből. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.